Profán a kérdés, hogy mitől sikeres egy papi hivatás. De hát közben egy sikerorientált világot teremtettünk, vagy annak az illúzióját teremtettük magunk köré, de ha mondjuk az ön mögött álló évtizedeket nézzük, akkor nekem úgy tűnik, hogy hogy az egyházi karrier sokkal kevésbé érdekelte, mint maguk az emberek.
Hát csak az emberek érdekeltek, azért lettem pap. Egy riporter nagyon fiatal koromban megkérdezte tőlem, hogy miért lettem pap.
Megkérdezem én is.
Még akkor nagyon-nagyon régen, nem így gondolkodtunk akkor még. Még a gondolatainkat is ellenőrizték, bár ma is, maradjunk ennyiben. És azt mondtam, én azért lettem pap, mert nem akartam egyedül maradni.
Hogy akkor is a közösség számított.
Nyilvánvaló.
Ez egy megérzés volt, egy eleve elrendelés, egy véletlenek sorozat, hogy egyszer csak a teológia környékére keveredik.
Hát ugye az eleve elrendeléssel mi egy kicsit óvatosak vagyunk természetesen, mert azért az ember a szereplő, és az eleve elrendelés egy kicsit valami olyat sejtett, mintha tőlem függetlenül lenne valaminek a vége, vagy valaminek a története, még ne is menjünk a végére, és én azt gondolom, hogy az ember szereplő, mégpedig főszereplő, hiszen az Istennek a partnere, és Isten után mindenkinek a partnere, mert különben mit keres itt? Egyébként nem csak a pap, bárki. Egyébként nagyon, nagyon izgalmas kérdések ezek. Éppen az idei karácsonykor ez foglalkoztat, hogy a világ fölteszi a kérdéseket, és erre válaszolni kell. És nagyon izgalmas emberi válaszokkal szembesül az ember, és ma egy olyan világban élünk, amikor az emberi válaszok maradtak csak meg, mintha az a válasz, amit mi az ember sorsa szempontjából fontosnak tartunk, hogy az ember maga képes-e gondolkodni az Isten tervei szerint. Képes-e ebbe az isteni programba behelyezni magát, mert azért éppen ebben az idei karácsonyi üzenetben is ezt írtam le, hogy igen, a világ teszi föl a kérdéseket, és nekünk igenis kötelességünk, ha keresztények vagyunk, hogy a kérdésekre válaszoljunk.
Hát a teoretikusok azt mondják, hogy nincs olyan kérdés, amit ne lehetne föltenni, vagy amire nem lenne válasz, mert akkor nem lehetne föltenni.
Hát ez nyilvánvaló, persze azért én a riporterekkel való találkozás alapján mondom azt, hogy minden beszélgetésnek a legfontosabbja, hogy milyen kérdéseket tudnak feltenni. Mert néha olyan kérdéseket tesznek fel, amikre nagyon nehéz válaszolni, és az ember nem akar még a válaszában sem valakinek fájdalmat okozni, én legalábbis így vagyok, ami nem azt jelenti, hogy lenyeli az ember a választ, hanem valóban nem azért vagyunk, a beszélgetésünk se azért van, hogy izgassuk a világot, hanem pontosan azért vannak a beszélgetések, hogy egymásra találjunk. És az egymásra találás az egyetlen megoldás. Nincs más. Hiszen az ember társas lény, az ember közösségi lény, vagy egymásra találunk, vagy háborúskodunk egymással. Hát most látjuk itt a mindennapjainkban, hogy fegyverekkel nem lehet békét teremteni. Akkor, amikor én fiatal pap voltam, akkor volt békemozgalom, békeharc.
Na jó, hát... Békekölcsön.
Hát még kölcsön csak valahogy, de mondjuk békeharc, harccal békét elérni, nem. Harccal maximum azt lehet elérni, hogy elhallgatnak a fegyverek, mindegy, hogy miért. Az esetek többségében érdekből, valami miatt, de most nem hiszem, hogy ez a kérdés. Tehát sokkal inkább fontos az, hogy elindulunk-e egymás felé, akarunk-e egymással találkozni, és fölismerjük-e azt, hogy az életünk nem arról szól, hogy magunknak élünk. Az életünk arról szól, hogy egymásért vagyunk, és az, hogy egymásért vagyunk, az az életnek a parancsa.
Ezt rögtön az első pillanatban a környezetében levők megértették? Tehát milyen volt az első gyülekezet, amit vezetett?
Ó, de hát nem olyan egyszerű gyülekezetet vezetni. Főleg abban az időben, amikor én pap voltam, például Budapesten csak...
Mondunk egy évszámot? Hogy ez mikor
mondok, történik? Ez volt 1964 óta vagyok pap. Tehát most már több mint 60 éve. És ugye például Budapesten vezető csak békepap lehetett. Tehát az, hogy most valaki adottságainál fogva alkalmas vezetőnek, az nem is számított, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. Egyetlen kritérium volt, hogy ő mozgalmi ember volt, béke mozgalmi ember volt, ami azt jelentette, hogy békességben vagyok azzal, aki engem gyötör. Hát persze, el lehet szenvedni, egymást is lehet elszenvedő szeretettel szeretni, ez is hozzátartozik, de ugye, amikor az ember vezető lesz, nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy az ember önmaga legyen. Mindegy az, hogy beosztott vagy vezető, úgyis én magam vagyok. Én önmagammal kell, hogy önazonosságban legyek, aztán, hogy milyen a beosztásom. Hát látjuk itt, hogy mennyire fontos egyébként az, hogy a beosztott meg a vezető hogyan tud közös nevezőre jutni, különben nincs eredmény. Hát egymással szemben nem lehet.
Tehát akkor ez személyes kapcsolatokon keresztül vezet?
Egyértelmű. Mindent a személyes kapcsolat határoz meg. Persze azért, főleg ha én visszagondolok az elmúlt évtizedekre, ugye voltak ilyen eltévejedések, hogy Isten igen, keresztény közösség nem. Mert hát ugye ez egy roppant praktikus gondolkodás Istennel. Ó, persze Istennel jobban vagy, de veled, de hogy hát szóba se állok. Hát de,
mondjuk a világ ezen hosszúság és szélességi fokán ez egy ismerős mindenütt, felállás.
Nem, mindenütt ismerős. Sőt állítom, nekem tegnap előtt mondta Kolumbiában egy valaki, hogy Magyarország szellemi nagyhatalom. Egyik minisztériumban ez egyik vezető. Magyarország szellemi nagyhatalom, és amit hozzátett, mert lélek vezérelte nemzet. Most ez mindegy, hogy ki hogyan érti, ez elhangzott. És adtam mindenkinek az idei karácsonyi üzenetet, persze spanyol nyelven, és amikor látták, hogy mi a fejléc, és látták, és elolvasták az első mondatot, kivétel nélkül a miniszter is, meg a minisztériumi dolgozók, mindenkinek külön adtam a kezébe, nem tudták, hogy hát miféle ez az alakít valami reklám ember is, és osztogat. És mikor meglátták, megcsókolták a papírt, és a szívükön szorították. Aztán utána kezdtünk beszélgetni.
Azért mégiscsak egy olyan világot élünk, ahol az együttműködésről lenne mit tanulnunk.
Csak abban érdemes tanulni. Az összes többi az elvezet egymástól. Az összes többi az a békétlenségnek a szellemét. Ezeket a magokat szórja az ilyen ember, amely gyomot terem, nem pedig éltető erőt.
És ezzel kapcsolatban nemrég láttam egy televíziós sorozatot, ami az ember élet hosszáról szól, hogy kik élnek meg időskort, és kik azok, akik szellemi frissességben hosszú ideig vannak a Földön. És ennek egyik példája például pont a hittel teli közösség volt. Tehát az a fajta gyülekezeti együttlét, ami segítőkész, ami empatikus, ami jótékony.
Hát ugye akkor, amikor én sok-sok üldöztetés után, az üldöztetés nem szűnt meg, csak egy olyan pozícióba került, vagy olyan helyzetbe kerültem, hogy elkezdhettem fölépíteni azt, ami az én szívemben élt a kereszténységről, élt a keresztény közösségről, és, És ugye ez valóban abból a szempontból fontos megint csak, hogy az ember azokat a gondolatokat tudja előtérbe állítani, amik az életnek a gondolatai.
Ezzel folytattam volna, hogy mi az idevezető út, de akkor ezek szerint a mintázat, pontosan, a jó példa.
Pontosan. Hát például a II. Vatikáni zsinat a jeleknek a zsinata volt. Úgy látszik, hogy a 20. században rádöbbentek arra, hogy jelek nélkül, a jelek a példák, jelek nélkül nem lehet együtt élni, mert akkor merre megyek? Hát Jézusnak az üzenete pontosan ez. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Jézus megmutat egy utat, hogy emberek, hát próbáljátok ki ezt az utat. Senkit nem cibál oda, nyilvánvaló erre az útra, de ő azt mondja, ő azért jött, mert szereti a világot, szereti az embert, következésképpen, hát nézzétek, hogy én hogy gondolkodom, hogy viselkedem. És hát ugye Jézus legmagától értetődőbben a legkisebbek mellett tette le a voksot, azok mellett, az emberek mellett, akik helyzetükből adódóan ott tartanak, hogy a másik nélkül nem tud élni.
Nem akarom kifordítani a szavait, de hát ez bizonyos értelemben a szegénységnek a szinonimája.
Egyébként Jézus szegény élet.
Mert a szegénységnek a legördögibb vonás, hogy egyedül nem tudjuk abból kihúzni magunkat. Ahhoz közösség kell, ahhoz környezet kell, ahhoz segítség kell.
De ha így nézzük, akkor minden ember szegény. Minden ember szegény a másik nélkül. Hát egyszerűen erről van szó. Aki úgy gondolja, hogy ő a másik nélkül éli az életét. Ó, mennyi ilyennel találkoztam, aki nagy képű volt, és azt gondolta, hogy nincs szüksége senkire. Aztán amikor kapott egyet, akkor megtántorodott, és hoppá, hát ez nem működik. Nem működik így ez a rendszer, nem működik így ez a világ. Tehát igenis, az ember szegénysége pont abban jel, ez egy, talán így is mondhatnám, hogy egzisztenciális árvaság. Ez, amikor az ember egyedül van. És ez a legnagyobb szegénység, hát ugye ez is a mi világunknak egyik bűne. Hát 2004-ben, amikor az Európai Unió végre visszafogadta azt a Magyarországot, amely pár száz évvel előzte meg a nyugatot, de hát mindegy, hagyjuk. És akkor a Thomas Glasert küldték el ide az Európai Unióból egy angolt, akinek az volt a dolga, hogy minket fölkészítsen az Európai Unióba való belépésre. És mi volt az előadásának a címe? Jövőnk a jólét. És amikor mondta, hogy lehet kérdezni. És senki nem kérdezett, tehát én vettem a bátorságot, hogy megkérdeztem. Mondja, uram, mit ért maga a jólét alatt? Csodálkozzunk, nem tudta a fogalomnak a definícióját.
Hát ha már a szinonimáknál tartunk, akkor a boldogulás lett a boldogságnak a szinonimája, és mi köze a kettő?
Semmi. Gyakorlatilag semmi, mert a boldogulás az anyagiakkal körülbástyázott életet jelent, a boldogság pedig pontosan mindentől való függetlenséget és szabadságot, hogy az embernek minden energiája megmaradjon arra, amire szüksége van ahhoz, hogy emberi életet tudjon élni. Na de várjunk, ezt nem engedem ki ezt a glázeres dolgot, mert ugye nem tudtad válaszolni. Én stréber voltam, mert fölkészültem. Tehát ez egy kicsit...
Ki volt találva? Hát van dramaturgiája egy ilyen helyzetnek.
És mondom, én megmondom, hogy mi a jólétnek a definíciója. A következőt jelenti, független anyagi helyzet. Ez a jólét. És én akkor annyit mondtam neki, hogy uram, én jobban hiszek Jézus Krisztusnak, mint önnek. a jóléttel kapcsolatosan, mert jólét sosem lesz a Földön. Mert sohasem lesz olyan, hogy mindenki független anyagi helyzetben tud élni és szervezheti az életét. Ilyen nincs. Egyszerűen ilyen nincs millió dolog miatt, tehát föl lehetne sorolni az adottságokat.
Hogy tekint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tevékenységére, hogyha mondjuk 89-től nézzük, azért ez egy elképesztően nagy, széleskörű és sok területen dolgozó szervezetté nőtte ki magát. Rengeteg elszegényedett faluban van jelen, mutatja a jó példát és a mintát. Ön hogyan látja ezt a munkát? Mennyire egy célmalomharc, vagy hova jutunk?
Mindig célmalomharc marad. Az, aki a kiszolgáltatott, a bajban lévő emberekkel foglalkozik, az mindig célmalomharc lesz. És valójában, ha például most itt a felzárkóztatási településeket nézem, és főleg a cigányságnak a helyzetét ezekben, a cigányságnak 1000 évvel tartozunk például. Tehát egymásnak nem tudom hány száz évet mondjunk a tartozást illetően, de mindig adósok maradunk. Nekem most a legnagyobb problémám nem az, hogy milyen heroikus nekifeszüléseknek tanulja az ember ezeken a településeken, ezeknek a munkatársainknak a adottsága révén. Az igazi problémám nekem az, hogy ezen a területen viaskodik egymással a szakma, meg a lélek. Tehát ugye ezt nem szabad. Az előírás azt mondja, ilyen szakmai feltételeknek kell megfelelni, aztán jön felvételre a kedves madárka, és akkor a szakmai papírjait mutatja, mert hát ugye ez is divat ma, az jelentkezéseknél, hogy mit kell odadobni az elé, aki majd vagy fölvesz, vagy nem vesz föl, de arról egy szó sincs, hogy ez az ember egyáltalán erre a fajta feladatra mennyire alkalmas. Azért, mert valaki elvégez egy iskolát, attól még nem biztos, hogy alkalmas ugyanabban a körben a tevékenységre. Én, amikor befejeztem a teológiát, és kerültem Dorogbánya lelkészségre.
Milyen beszédes település elnevezés. Dolog is van, meg bányászni is kell.
Így van. És oda került az ember. Én egy olyan helyzettel szembesültem, amilyen fogalmam sem volt. A teológián csak ennyiben szerepelt Dorogbánya, hogy ez a vörös dorog, Ez volt egyik jelzője, a másik pedig a szegénység, ami a szegénységnek egy olyan arculatát mutatta, amiről nekem fogalmam se volt. Hát akkor engem fölkészítettek, de hogy senkit se lehet fölkészíteni, meg lehet tanítani sok mindenre.
De minden a gyakorlat.
De utána én az adott helyzetben a kihívásnak akarok-e megfelelni? Akarok-e én ott úgy jelen lenni, hogy ezek az emberek úgy lássanak, mint aki egy közülünk, és értünk van. És ilyen primitív, egyszerű dolog jutott az eszembe, senki sem mondta, ezt így kell csinálni, hanem elhatároztam azt, hogy megyek az utcán, nem így voltam öltözve, nem a papi ruhában voltam, az utcán is mindig, hát ki ez a madár? Hát ugye, hát ez fekete varjú, a papi ruhában megy, és elhatároztam, hogy mindenkinek köszönök, aki jön velem szembe. Mi történt? Ilyen primitív próbálkozás. Mert ugye azt mondja a morális, hogy a szigna kommuniákat mindenkinek meg kell adni. Hát kedves budapestiek különösen elgondolkodhatnának. A szigna kommuniák azok, hogyha megyünk és egymással találkozunk, akkor biccentünk. És nagyon érdekes dolgok. Itt tudnék egy mongóliai példát is mondani ezzel.
De nyugodtan. Nekem is van egy horvátország, mindjárt elmesélem.
De például itt mi lett egy hónap múlva, nem tudtam senkit megelőzni a köszönésben. mindenki előbb köszönt. Már szinte készültek rá, hogy jön a kísértet. És akkor ők, a következő lépés az volt, meg kellett állni. És beszélgetni. A következő lépés az volt, hogy be kellett menni az otthonokba. És a következő lépés az volt, amikor arról beszélgettünk, én azt nem tudom, hogy ezek a dorogiak hittek, vagy nem hittek. Mert ha azt néztem volna, hogy hányan jártak templomba, akkor sírhatnék. Aztán utána egy pici kis eredmény volt, de hát nem a teljes. És akkor az egyik bányász nagyon egyszerűen ilyen házacskáik voltak, ez még a bányamérnök, a bánya úr építette nekik, ezek egyforma kis házacskák voltak, de olyan, hogy mondjam, lelke volt mindegyiknek, hogy örülnék annak, hogy ilyen flancosan berendezett főúri lakásokban annyi lélek lenne, mint ezekben volt, és akkor az egyik öreg, és a kiskertek a házak előtt, azok pedig virág özönnel voltak tele egész éven, és az egyik bányász mondta, hogy tetszik tudni, mi minden reggel lemegyünk a mélybe, és úgy indulunk el, hogy anélkül nincs senki bányászok között, aki ne gondolna arra, hogy vajon följövünk-e. És ez egy olyan sajátos gondolkodás, most hogyha én ilyen jámbor módon akarnék valami, akkor Isten nélkül nem lehet lemenni a mélybe, de nem ezt mondom. Ez az ember se azt mondta, de valami mélység benne, hogy azért az élete nem az ő kezében van, ha tetszik, hanem nem. És ezek nagyon meghatározók voltak. A mongolt elmondom, na, nagyon gyorsan, ugye én nem kaptam útlevelet hosszú ideig, tehát azért ugyanakkor dörzsölt fickó vagyok, mert egész életemben harcoltam a ellenszélben, és amikor végre kaptam egy útlevelet, akkor már jól benne is voltam, már 40 éves voltam, és akkor az idő volt, amikor a lengyeleknél fillérekén lehetett repülőjegyet venni. Nem tudom, ki ismeri ezt, hát szerintem egy-két ember lehet, akik ilyen kicsit vagányabbak voltak. Én azonnal befektettem azt a pénzt, ami nem volt, de repülőjegyet vettem, meg egyebeket, elmentem Mongóliába, de akkor csak a nagykövetségen lehetett lakni. Hát nem úgy volt, hogy valaki fölül a repülőre, aztán elmegy Mongóliába, aztán majd ott lak. Hát szálloda sem volt. Négy darab emeletes ház volt Mongólia fő, Ulánbátorban,
igen.
És az összes többi jurta volt.
Ráadásul ilyen belső útlevéllel hát, lehet csak közlekedni, hogy így ilyen hát útvonalengedély, meg egy
engem,
csomó minden kell.
Engem a rebellist úgy szolgáltak ki, mint a császárt. Annyi, és onnan mentem Pekingbe vonattal, Pekingben töltöttem két hetet, szintén a követségen. Aztán onnan mentem. Ki mert abban azért Fennyamba elmenni? Ám azt sem mernek elmenni Észak-Koreába. Észak-Koreába pár napot szintén eltöltöttem, szóval vissza. De nem ez a lényeg. Ugye három napot voltam Ulánbátorban, egy napot eltöltöttem az egyetlen egy szem kolostorba, amit meghagytak, az összes többit lerombolták. Ez egy buddhista kolostor volt, és azt kértem, hogy vigyenek engem oda ki a pusztába, és én hadd töltsek el ott egy napot. Nagyon érdekes dolgok voltak ezek. Azok a mongolok nem olyan egészségesek ám, mint ezek a nagy darab emberek, akik ott gyilkolják egymást. Nem tudom, hogy hívják azt a sportot, amikor ott gyömöszöl.
Sumóra
gondolok? A sumó, így van ez. Hanem majdnem mind mozgásában sérült. Az átlag emberek, és hajtották reggeltől estig a hengereket. jártak körbe-körbe, és aztán megkérdeztem, hát hogy van itt, mindenki beteg? Nem, azért nem mindenki beteg. Oda azok mentek, akik valóban tudták, hogy ők maguk betegek, és úgy gondolták, hogy égi segítséget kapnak. És amikor erről, ja, mit vittem? Sárga paprikát kértek, hogy azt vigyek, mert az kell. És amikor megérkeztem este egy helyiség közepén, kinyitottam egy hatalmas nagy bőröndöt, madzagokkal kötöztem át, mert az volt, hogy úgyis ott hagyom, dobják ki. És meglátták a sárga paprikát, és sírtak. Öt ember volt, két házaspár, meg egy sofőr, ezek voltak annak a követségnek a dolgozói. Aztán elmondták, hogy de most mindjárt kiderül. És egy nap kimentem sétálni. Hát nem sokat, egy negyed óra volt, és megyek az utcán, és jön egy európai velem szembe. Én zavaromban mondom, jó napot. Eszembe se jutott, hogy én hol vagy. Azt mondja, jó napot. Jó napot. És elkezdtem vele beszélgetni, hát micsoda öröm volt ez a számomra, és kiderült, hogy egy kárpátaljai magyar orvos volt, akit 25 évre gulágra vittek, és két év után elengedték a gulágról azzal, hogyha ott marad, és ott folytatja a praxisát, akkor nem kell
szabad.
Akkor kvázi szabad.
Idézőjelben, igen.
Kvázi szabad. És ott ért. És rögtön, mikor orvos, megkérdeztem a paprikát tőle. Azt mondja, hogy tudja, ez azért van, mert a második világháború után a bulgár kertészeket vittek oda, és ilyen árasztásos termelést, paprika, paradicsom, azt mondja, ekkorákat termeltek ezek az emberek, és egy év után elzavarták őket. Mi nem vagyunk állatok, mi nem zöldséget eszünk. És ő mondta, hogy ez a sok betegség abból adott, hogy csak húst tettek. Zöldséget nem ettek, elzavarták ezeket a bulgárokat. Ez csak egy ilyen érdekes találkozás, hogy mi kerekedik ki egy ilyenből. Aztán másnap indultam Pekingbe, hárman ültünk a szerelvényen, olyan gyönyörű vonaton életemben nem utaztam, mint ott. Üveg volt a kabinnak a belseje. Két kislány volt még rajtam kívül a 5 vagy 6 kocsiból álló szerelvénybe. A pekingi mongol nagykövetnek az iker pár kislányon 12 évesek voltak. Ők voltak egy kabinban valahol, nem tudom hol, én is. És én hanyatt, mint egy kínai császár, feküdtem az ágyon, és láttam a sivatagot, mert üveggel, na, szóval nagyon érdekes, hagyjuk most meg.
A zöldségtermesztés fontos, legalábbis abból a szempontból, hogy a felzárkózó települések programban, ahol a máltai szeretetszolgálat azért a legnagyobb szerepet vállalja, pont, hogy ez az egyik legfontosabb momentum, hogy visszatanítani dolgokat. Tehát olyasmit, ami a több generáción keresztül a munkanélküliség okán, a nehéz életek okán elveszett, és hogy valahogy az a föld, amin állunk, annak a tisztelete és annak a használata visszatérjen a mindennapokban.
Hát ugye ezért voltam Kolumbiában, mert egy alapítványt hoztam létre a máltai szeretetszolgálatban. Még el kell fogadtatni a máltai testvérekkel is, hogy ez mennyire fontos. Az alapítványnak az a neve, hogy a teremtett világért. És ez részben pontosan erre vonatkozik, mert azért ezt a világot mi a kezünkbe kaptuk. És erre a világra egy kicsit jobban kellene vigyázni, és gondozni is jobban kellene, meg egy kicsit jobban is lehetne élni, nem úgy, mint a mongolok, hogy csak húst esznek, hanem például zöldség az alapvetően az egyik legfontosabb, az Afrikában látta az ember, meg Ázsiában ezzel kapcsolatban. Na jó, mindegy, ebben nem menjünk bele megint. Tehát igen, a világért felelősek vagyunk, és valahogy ezt se érezzük, hogy nem a miénk. ezt egy időre kaptuk kölcsönbe, és nekünk vigyázni kellene arra, hogy az utánunk jövőknek még valami élhető világ maradjon, mert bizony ma én azt látom, mondjuk az európai gondolkodást tekintve, európai gondolkodás ma a feje tetején áll véleményem szerint, mert azokat az értékeket kérdőjelezzük meg, ami Európát az egyetlen zászlós hajóvá tette az egész technikai civilizáció. Kevésszer beszélnek arról, hogy például a technikai civilizáció a kereszténységnek köszönhető. Erről kevesen. A zsidó-keresztény gondolkodásnak. Mert addig a világon uralkodtak az istenek. A sok isten. Mindennek volt istene. És az embereknek rengeteg gondjuk volt az istenekkel. Mert ha bajba voltak, jaj, akkor ment az Isten az áldozatot bemutatni. Ha jó volt neki, jaj, hát meg kell köszönni az Istennek. Erre föl megjelenik a keresztények istene, aki a szeretet istene. És azt mondja, ne jöjjetek nekem ide ilyen áldozatokkal. Nem, én azért vagyok, hogy inkább szeresselek benneteket. Nem kell nekem áldozat. Legyetek jók egymáshoz, tanuljátok meg tőlem ezt, hogy mit jelent az, hogy egymásért vagyunk. És Európa, a világ technikai civilizáció ennek a hatalmas váltáson múlott. Mert addig a teremtett világot az istenek nem engedték, hogy az emberek kézbe vegyék, hanem uralták. A keresztények istene pedig a szeretet istene, és azt mondja, hagysátok uralmatok alá, tiétek a föld egy időre, amíg éltek, és éljetek boldogan, és éljetek szeretetben együtt.
Ez annyira így van, hogy végül is, ha belegondolunk, akkor az ember az valójában nem a boldogság, hanem az értelem forrását keresi.
Pontosan.
És hát én nem hasonlíthatom magam senkihez, aki a Máltában dolgozik, nagyon kevés terep gyakorlatunk van a barátaimmal, de egy évet eltöltöttünk egy kis Tolna megyei faluba, és valójában lényegtelen volt, hogy a paprika termesztésről beszélünk-e, vagy a kézművességről beszélünk, vagy bármiről, csak legyen valami értelme a kiüresedett mindennapoknak.
Hát egyszerűen, ez ugye, mi ezt úgy mondjuk, a Málta visszahozott néhány olyan fogalmat, amit elfelejtettünk. És ez egy ilyen máltai szeretetszolgálat, mindenki tudja és fújja, hogy miről jelenlét, aztán jönnek egymás. De valóban így van. Vagy jelen vagyunk egymás életében, vagy semmit se ér az egész. Akkor miért vagyok ott? Miért vagyok ott?
Hát ilyen értelemben a legjobb pillanatban vagyunk, mert az advent miről szólna, mint arról, hogy fényt viszünk a sötétségbe, és ugye ikertulajdonságok vannak, amikor hatalmas a sötétség, akkor egyetlen gyertya is beteríti azt a teret, ami a rendelkezésünkre. Nekem egy horvátországi példám van, egy 13. századi kis városka, Vrübnyiknek hívják, egy nagyon szeretett hely, számomra, ahol úgy van megépítve a templom, egy olyan kis térre van beszűkítve, hogy a lakóháza körülötte csak egy embernyi helyet engednek eljárni. És én azon gondolkodtam, hogy hát ez biztos a véletlen, aztán rájöttem, hogy hát nem, ez így van kitalálva. Ott valakinek a másikat át kell engednie. Ott a szembejövővel köszönni kell. Ha már köszönök vele, már beszélgetni kell vele. Na és akkor itt vagyunk ebben a mostani időszakban, van rendelkezésünkre áll egy mindenki által megélhető lelki gyakorlat. Ez a néhány hét karácsonyig. Pont az ellenkezőjét csináljuk, teszem hozzá a világba, de azért mégis szerintem néhány gondolatot mondhatunk erről.
Van hogy... azért ennek egy olyan üzenete, ami piszkál azért bennünket. Mert az advent úrjövet, ha a fogalmat nézzük, Ez valamiképpen azt akarja kifejezni, hogy ahhoz, hogy én emberhez méltó életet tudjak élni, azokat az értékeket el kell sajátítanom. Nincs messze, ez az önismeret, meg önnevelés, meg ezek a dolgok. El kell sajátítani, és ez az adventi időben pontosan azt akarja jelenteni, hogy én ezekre az értékekre akkor jutok el, ha Krisztussal találkozom. Krisztussal viszont nem tudunk így. Nem is baj. Kegyedben a Krisztus van. Még bennem is. bármilyen furcsának tűnik, mindegyikünkben a Krisztus arca ott van, és ez alapvetően csak az találkozhat Krisztussal, aki a másik emberrel találkozik. És az adventi idő ezt jelenti. A Krisztussal találkozás, az egymással való találkozás, hogy mikor találkozom a másikkal, ha megteszem, most itt jön vissza, azt a jót, amit meg tudok tenni, nem hagyhatom el. Jézus ez így mondta, a legkisebbekre figyeljetek.
Akkor zárjuk azzal a beszélgetést, hogy a szolgálat nem csak a másik megismeréséhez, hanem önmagunk megismeréséhez is közelebb visz.
Csak az. Különben nem tudok mit kezdeni. Egyébként ez azért is izgalmas, mert a kereszténység közös út. Isten nem privát emberekkel foglalkozik. Minden ember fontos, az Isten azt akarja, hogy te is, én is elgondolkodjunk magunkról, hogy nekem mi a dolgom a világban, de az Isten közösségben gondolkodik. A máltai szeretett szolgálatban én rengeteget tanultam azt illetően, hogy a közösségben az ember megismeri, hogy mire van szüksége a másiknak. Hát én most ülök az íróasztalomnál, és megpróbálom kitalálni, hogy mi szüksége van egy gödi ilyen intézetben lévő embernek. Hát kitalálhatok valamit, aztán lehet, hogy ki is lehet dobni az ablakon, amit kitaláltam, hanem ha ott vagyok, és
kérdezni kell a másikat, nem kitalálni a gondolatait.
Pontos. Akkor kiderül, hogy mire van szüksége, és az már rajtam múlik, hogy akkor válaszolok neki, a szükségét próbálom orvosolni. Ez az egyik. A másik meg az, hogy én is akkor döbbenek rá, hogy sokkal többre vagyok képes, mint gondoltam. Mert az ember a helyzetben tudja megmutatni, hogy mire képes. Na most ugye itt aztán sok minden van. Hogy itt megint bejön az önismeret, meg stb. A kényelem, aztán lustaság, meg önzés, meg stb. De az ember fölismerheti azt, hogy hát nem is olyan nehéz az, amivel ott szembesült, illetve nem könnyű, de csak akarni kell. És az ember akarja, akkor olyan kérdéseket tud megoldani, amikre nem is lehet fölkészülni, de nem is kell. Adja magát az élet, és ha elfogadjuk, akkor csoda lesz.
Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük, hogy itt vagytok.